A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. A Máté Evangéliuma 8. részéből, Máté Evangéliuma 8. részéből a 9. verstől kezdve. Máté Evangéliuma 8. részéből a 9. verstől a 14. versig így szól hozzánk Isten igéje. Hogy javítsam ki gyorsan, hogy 18. rész. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 ruha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja el ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet. Ha azután megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy, aki mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszze egy is, e kicsinyek közül. Ha védkezik atyád fia, menj el hozzá. Írd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, menj el atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két ember, hogy két vagy három tanú szava erősítse meg minden magamást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekint olyannak, mint a pogány vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor Péter oda ment hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor védkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki még 7-szer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged végtelen kegyelmedért, jó tételményedért, nagy irgalmadért, amivel megőriztél, megtartottál bennünket az elmúlt héten is. Köszönjük jóságodat és kegyelmedet. Köszönjük azt, hogy bízhatunk benned, és köszönjük, hogy engedelmeskedhetünk a te beszédednek. Légy áldott mindenért, Urunk Istenünk, mennyei atyánk! Köszönjük neked, Urunk Istenünk, gyülekezetet! Köszönjük a gyülekezetben a testvériséget! És kérjük szépen, segítsd, hogy úgy, ahogy igében figyelmeztettél, mindig meg tudjunk bocsátani egymásnak. Köszönjük a testvéri szót, és köszönjük az irgalmas szeretetet, amelyik megkeres bennünket. Légy áldott a szóért, amivel ma is te keresel meg bennünket. Hogy vétkeinket megbocsátva új életet tudjunk kezdeni. Segíts, hogy mi is így tudjuk megbocsátani. bocsátani egymásnak. Mert valljuk, Úrunk, hogy oly sokszor védkeztünk ellene, és oly sokszor védkeztünk egymás ellen is. Szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással is. Itt az Úr asztalánál szeretnénk most letenni előtte ezeket a bűneinket. Ezért kérünk, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és erősíts meg minket, hogy neked engedelmeskedve, akaratodat tudjuk mindenben követni. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, hű és igaz a mi Úrunk Istenünk, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden gonoszságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az ige hirdetésre készülve a 724. dicséretet énekeljük el. 724. dicséret 4. versét. Ez az új énekeskönyvben a 469. Igen. Tehát a régi énekeskönyvben a 469. dicséret 4. verse, az újban pedig 724. 4. verse. Hivatá tehát a királyi írnokokat abban az időben a 3. hónap, vagyis Szíván hónap 23-án, és minden Mordokáj parancsa szerint írtak meg a zsidóknak, a kormányzóknak, a helytartóknak és a tartományok vezetőinek Indiától Etiópiáig 127 tartományban. Minden egyes tartománynak a saját írásmódja szerint, és minden egyes népnek a maga nyelvén, a zsidóknak is a maguk írásával és a maguk nyelvén. Ahasvéros királyt nevében írták, és a király ügyével pecsételték le. Lovas futárokkal, akik a királyi ménes palota lovasai, vártottak. Leveleket küldtek, amelyekben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűjjenek életük védelmére, sőt, hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák és megsemmisíthessék a népeknek és tartományoknak velük szemben ellenséges erőik, a gyermekekkel és asszonyokkal együtt vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. Ahasvéros király minden tartományában ugyanazon a napon, a 12. hónapnak, vagyis Adár hónapnak 13-án az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden évvel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel indultak útnak a király parancsába. Susán várában pedig kihirdették a törvényt. Amen. A gyülekezet foglalja el. Kedves testvérek, a napokban Eszter könyvét olvassuk a Bibliában. Nehezen érthető ige szakasz ez, sőt, ha valaki nem ismeri a kortörténeti hátteret, akkor egyenesen félre is értheti az eseményeket. Susán vára Méd-Perzsa Birodalomnak a széli fővárosa a mai Irán területén található. Innen kormányozták azt a hatalmas birodalmat, így írja a Biblia, hogy 127 tartomány, amelyik a mai Irán, Irak, Szíria, Izrael, Törökország, Egyiptom, Etiópia területét foglalta magába. Hatalmas nagy világbirodalom volt. Azt olvastuk az elmúlt napokban, hogy az uralkodó egy nagy lakomát készít. Leírja a Biblia, hogy milyen aranyedényekkel vendégelték meg a tartományoknak a vezetőt. És nyilván, amikor már elég spicces állapotban voltak, akkor a király egy kérést fogalmazott meg a felesége felé, hogy jöjjön be királyi díszbe, és mutassa meg magát a férfi vendégek előtt. És Vásti, a királyné, ezt a parancsot megtagadta. Ő nem volt hajlandó a maga asszonyok számára készített lakomából átmenni a férfiak elé, és ott utogatni. Ezért a király nagyon fölháborodott, és megfosztotta a feleségét a királynői méltóságától. De észrevették az udvari emberek, hogy a királynak elmúlt a haragja, és nagyon hiányzik neki a felesége. És ezért úgy döntöttek, hogy az egész birodalomban összegyűjtenek szép lányokat, és egy megfelelő feleséget keresnek a királynak. Így került a királyi udvarba Eszter. Zsidó származású volt. Őt Mordokáj nevelte fel. De Mordokáj parancsára Eszter nem mondta el, hogy ő zsidó. Azt olvassuk az igében, hogy Mordokáj ott ült a királyi udvarban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a királyi palotának nyílt terei voltak, és volt olyan tér, ahova csak a király engedelmével léphettek be azok, akiket szólított a király. Mások? És volt olyan tér, ahol a közügyeket intézték. Mordokáj is egy olyan vezető ember volt, aki a közügyek intézésében részt vett. Ezért oda mehetett a királyi udvarhoz. Ehhez a bizonyos külső térhez. És egy alkalommal ez a bizonyos Mordokáj, Eszternek a nevelőapja, tudomást szerzett arról, hogy az uralkodó ellen egy lázadás készül. Két udvari ember egy merényletet készített ellene. Ezt jelentette. Lelepleződött az összeesküvés, de a király Mordokáj nem jutalmazta meg. Ezután történt, hogy egy bizonyos Agági Hámán kiemelkedő hatalomra jutott. Az összes vezető ember fölé emelte őt az uralkodó. És ez az ember volt rá hatalma, egy parancsot adott ki, hogy mindenki térdre hajoljon el. De Mordokáj, Eszternek a nevelő apja, nem hajtott térdet előtte. És egy idő után jelentették ennek a bizonyos Hámának, hogy Mordokáj nem hajt térdet előtte. Arra hivatkozva, hogy ő zsidó, és neki nem szabad térdet hajtani. És ezért Hámán nagyon dühös lett. És elhatározta, hogy nem csak Mordokájt, hanem a zsidókat is ki fogja jutni. Bement a királyhoz, és azt mondta a királynak, hogy van itt egy népelszólva él a többi nemzet között, nem tartják meg a törvényedet, nagyobb lenne az, hogyha kiirtanánk őket, és hatalmas nagy pénzösszeget ajánlott fel a királynak, hogy ezt majd befizeti a kincstárba. És a király egy visszavonhatatlan, pecsétes levelet adott ki, hogy egy bizonyos napon az összes zsidót a Méd-Perzsa birodalomba ki kell írtani. Miért nem hajtott térdet Mardókeus? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Az írás magyarázók egyértelműen azt mondják, hogy ennek egy nagyon ősi oka volt. Külön megnevezi a Biblia, hogy ez a bizonyos Hám egy agádi férfi volt. Mit jelent ez talán már a legtöbben nem is tudják a gyülekezet. Nyugodtan mondhatom, hogy ez egy igen-igen ősi, majdnem 7-800 éves ellenségeskedésre nyúlik vissza. Amikor Izrael elfoglalta a saját országát, akkor át kellett volna mennie Amálek. Igen ám, de Amálek királya nem engedte őket, sőt, kivonult ellenük hadsereggel és megakadályozta őket, hogy Egyiptomból az ígéret földjére fel tudjanak venni. És ezért az Úr azt mondta, hogy Amálek népét teljesen ki kell juttani. Ez az a bizonyos történet, amikor Józsué vezette a harcot, Mózes pedig a hegyen imádkozott, és amikor Mózes felemelt kézzel imádkozott, akkor győztek, amikor pedig leeresztette a kezét, akkor pedig vereséget szenvedett Izraelnek. Ezért két férfi, Hur és Áron tartotta Mózes kezét. Azon a napon hihetetlen a győzelmet érte. De az amálekitákat természetesen nem tudták kiírni. A későbbiekben is háborúskodás volt Izrael és az amálekiták között. És egy alkalommal Saul proféta azt mondta, Saul proféta azt mondta Saul királynak, hogy menjen el és harcoljon Amálekkel és pusztítsa ki. El is ment, győzelmet is aratott Saul király, de nem pusztította ki őket, hanem megtartotta az állatoknak a legjavát, és irgalmas volt Amálek királyával Agáttal. Azt értjük, hogy miért nem írtotta ki az állatoknak a legjavát. Nyilván haszonszerzés volt. De hogy Agárot miért tartotta meg, annak csak egy magyarázata lehet, hogy amikor győztesen bevonult Jeruzsálembe, akkor mutogatni akarta, hogy ez a legyőzött király. E fölött értem el a sikeremet. Tehát a saját dicsőségének a hajkurászása. Ez a király Agár volt. És ennek az Agárnak az egyik leszármazottja volt ez a bizonyos Hámán, akiről Eszter könyvében olvasunk. Ezért is nevezi így a Biblia, hogy Agádi Hámán. Abból a családból, abból a nemzetségből származott. Egy ősi ellenségkedésről van szó. Saul király és Eszter között 550-564 telt el. És ez az ősi gyűlölködés, ellenségeskedés azóta is tartott. Azóta sem múlt el. Ez abban nyilvánult meg, hogy az ősi ellenség előtt, az agádi Hámán előtt Márdokáj nem hajtott érni. A király előtt persze térdet hajtott. De egy agádi előtt azt mondta, hogy az előtt ő nem hagy térdet. És ezzel kiprovokálta, hogy a saját népét, Izrael népét ki akarják írni. Óriási nagy ereje van a népek közötti ősi gyűlölködésnek. 560 év múlva is pusztítja őket. És így van ma is. Azóta is pusztít bennünket. Ez a bizonyos agádi Hámán sorsvetéssel, ezt hívják Purimnak, sorsvetéssel döntötte el, hogy melyik napon írtsák ki a zsidókat. Pogány volt, pogány szokás szerint sorsvetéssel döntött el, megadták a hónapot, király engedélyt adott hozzá, elküldték a levelet a tartományok összes városába, királyi pecséttel, lepecséttel, tehát visszavonhatatlan, megadták az időt, amikor ki kell írtani az összes zsidót. Egy éjszaka viszont a király álmatlanság gyötört. És ezért kérte, hogy olvassák fel neki a régi korok feljegyzését. Feljegyzések között éppen ott találták, hogy ez a bizonyos Márdokeus megmentette a királyt, megkérdezte a királyt, hogy adtak-e neki valami utat. És kiderült a feljegyzésekből, hogy semmi utalmat nem. Amikor reggel felkelt a király, mindjárt az első embert, aki megérkezett, megkérdezte, hogy hogyan kell megutalmazni azt, aki a királynak ilyen nagy szolgálatot tett. Akkor érkezett be Hámán, tőle kérdezte meg a király. Hámán az udvarnak az első számú vezető embere, természetesnek tartotta, hogy őt fogja megjutalmazni a király. És ezért azt mondta az uralkodónak, hogy akit meg akar jutalmazni a király, arra adjon egy nemes ember ünnepi ruhát. Ültessék fel egy hintóra, menjen előtte egy nemes ember, és kiáltsa mindenkinek, hogy itt tesznek azzal az emberrel, akit a király meg akar jutalmazni. És erre az uralkodó azt felelte Hámánnak, hogy jó, így tegyél akkor a zsidó bótorkája. És nem tehetett más, kénytelen volt végrehajtani a királynak a parancsát. Mordokáj megmenekült, de a népe, és ezért Mordokáj Eszterhez fordult. És azt üzente neki, zsákruhába menve, tehát az alázatnak, a bűnbánatnak, a szorult helyzetnek a jelével, nem is engedték be zsákruhába a király udvarba, üzenetet küldött Eszternek, és azt mondta, hogy életveszélyben van a népünk. Hámán ki akarja pusztítani. Talán azért rendelt téged az élő Isten királynői tisztségre, hogy megmentsél bennünket. Ha nem mentesz meg, Istennek akkor is van hatalma arra, hogy bennünket megszabadítsa. De tőle fogja számon kérni, hogy elmulasztottál megmenteni bennünket. Hámán azt üzente, hogy ezt nem teheti meg, mert az a király parancsa, hogy senki nem mehet be hozzá hivatlanul, őt pedig már 30 napja nem hívotta. Ha valaki hivatlanul megy be, és a király nem mutat felé az aranypárcájával, akkor megölik. De Eszter nevelőapja azt üzenet, hogy menj be. Talán ezért rendelt az Isten, hogy segíts rajtunk. Eszter azt kértem, hogy 3 napig böjtöljenek, mert anélkül nem lehet bemenni. És amikor királynői ruhájába bement, a király felé jutott a pálcájával, megkérdezte, hogy mit kíván, azt mondta, hogy az az egy kérésem, hogy a király és Hámán jöjjön be hozzám egy napomára. Ez meg is történt a következő nap megkérdezte a király, hogy mit kér Eszter. Eszter pedig azt kérte, hogy a következő nap is jöjjön be egy lakomára királyt. Közben pedig ez az Aggádi Hámán felállított egy hatalmas nagy vitófát, hogy kivégeztesse Mordokájt. És ekkor Eszter azt mondta a királynak, hogy Uram, ha csak azt akarták volna, hogy én és az én népem a te rabszolgád legyen, akkor egy szót sem szólok, mert nem illenék, hogy a király ilyen út miatt zaklassa. De az életünkre törnek, és én ezt hogyan nézhetném? Erre azt felelte a király, ki az, aki az életedre tör. Eszter megnevezte Hámánt. A királynak elborult az arca, kiment a kertbe, Hámán ekkor leborult Eszter elé, könyörgött, ekkor jött a király, és azt hitte, hogy erőszakot akar tenni Eszterrel szemben ez a bizonyos Hámán, és ezért jelezte, hogy Hámán ki kell végezni, betakarták az arcát, és valamelyik udvari ember említette a királynak, hogy itt van egy akasztófa, Hámán el akarta felakasztani Mordokájt, akasszák fel ezen. Nyilván nem lehetett valami népszerű Hámán, ha azonnal az egyik udvari ember a felakasztatását képte. Azt kell tudni, hogy ebben a bizonyos Méd-perzsa birodalomban már nagyon régóta szokásban volt egy törvény, hogy az uralkodó feleségéhez 2 lépés távolságnál nem lehetett közelebb menni. Hámán ezt vétette el, egészen közel, Eszterhez leborult előtte, és amikor belépett az uralkodó, akkor azt látta, hogy az udvari etikett ellen vétkezik, és valami olyat tesz, ami ott abban a korban tiszteletlenségnek számított. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy az összeomlást megelőzi a bűn, a bukást meg a felfúvalkodottság. Ezt látjuk Hámán példájából, és láthatjuk a saját életünkből is. Figyeljük meg, hogy mindig, amikor valaki olyan nagy magabiztossággal, nagy görggel tör a másik emberre, akkor mindig ott áll a bukásnak az előszobájában. Egy zsidó rabbi az elmúlt évtizedekben egy különös gondolatot fogalmazott meg. Azt mondta, hogy Hámánnak a gonoszsága, amivel ki akarta érteni a zsidókat, nagyobb erővel kényszerítette a zsidó népet a megtérésre, mint 70 proféta, meg 7 proféta, amivel együttvéve is. Mert hiába hívta 70 proféta, meg proféta, ami a zsidó népet a böjtölésre és az imádkozásra, a szavukra nem hallgattak. De amikor Hámán kiadta a parancsot, hogy írtsák ki őket, akkor zsákruhában böjtöltek, és imádkoztak kegyelmét. Nem ilyenek vagyunk mi emberek minden korban. Pedig éppen akkor kéne a leghálásabbnak lenni, és akkor kéne a legintenzívebben hálát adni, amikor jól megy a sors. Leírja a Biblia, hogy majd az utolsó időben Isten nagy csapásokat ad a földre, és az emberek a nagy csapások súlya alatt sem fognak megtérni, hanem káromolni fogják az Isten. Nagyon sokszor vannak különböző próbatételek az életünkben. Ha ezek a próbatételek nem arra vezetnek, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, akkor nem sok áldása volt mindezeknek. Márdókeus, tehát Eszternek a nevelő apja lett az új nagyvezér. Eszter pedig kieszközölte, hogy a zsidók a továbbiakban is megvédhették az életüket. Ugyanazon a napon, amikor az ellenségeik meg akarták ölni őket. Megint hogy hivatkozzak egy Zsoltár idézetre, nem szenvedek és nem alszik Izrael bűzője. Képzeljük át, hogy megérkezett a rendelet, hogy melyik napon lehet Izrael népét megölni, vagyonukat elvenni. Rettegnek, böjtölnek, zsákruhát öltönek. Nem értik, hogy Isten miért engedi mindezt. Ugyanígy vagyunk mi is mindjárt. De ilyenkor, egy ilyen nehéz, szorongatott helyzetben soha nem felejtsük el, amit így mondta Zsoltán. Nem szenvedek, és nem alszik el Izrael őrizője. Ma sem. És néha a legnehezebb pillanatban, a legutolsó percben, de segít a választott. Talán ez itt a legfélreérthető, hogy mi engedte meg a király, hogy a pecsétbűnügyében lepecsételve Hámán azt a parancsot adja ki, hogy a zsidó, bocsánat, nem Hámán, hanem Márdókeus, azt a parancsot adja ki, hogy a zsidók bosszút állhatnak az ellenségeikkel. Miért nem azt rendelte el, hogy az előző parancs érvénytelen? Mert a mindennek és a perzsáknak volt egy olyan szokása, hogy a király pecsétes parancsát nem lehetett visszavonni. Ha egyszer kiadták, az visszavonhatatlan volt. Tehát mindenki tudta, hogy annak a bizonyos hónapnak azon a bizonyos napján azt tehetnek a zsidókkal, amit akarnak, elvehetik a vagyonukat és kész. Ezzel szemben egy másik törvényt is adott ki a király, amelyik úgy szólt, hogy a zsidók viszont megvédhetik magukat. Összegyűlhetnek, és közösen megvédhetik magukat. Az új helyzetben pedig a zsidó Mardókeusnak olyan nagy tekintélye lett a vezető emberek előtt, hogy a vezető emberek is a választott nép pártjára álltak. És így, aki rájuk támadt, azzal szemben védekezni tudtak, vagy bosszút tudtak állni. Azért mondtam el ezt ilyen részletesen, hogy azt értsük meg, hogy itt nem egy értelmetlen bosszúról van szó. Nem arról van szó, hogy először elkezdtek Hámán parancsára öldökölni, aztán meg elkezdenek Mordokán parancsára öldökölni. Hanem itt arról van szó, hogy egy felhatalmazást kaptak az uralkodótól, hogy a korábbi parancsok ellentétben megvédelmezhetik magukat. Óriási nagy volt így is a vélelmezet. De leírja a Biblia, hogy a zsidók nem nyúltak azoknak a vagyonához, akiket megöltek. És ennek éppen ez az 500 évvel ezelőtti történet volt a magyarázat. Akkor az volt Saul királynak a bűne, mondom 550-560 évvel korábban, hogy magának elvette a prédát vagyont. Ezt Isten nem engedte. És most emlékezve a régi történetre, hozzá nem nyújtak a legyőzötteknek a vagyonához. Azt akarták ezzel kifejezni, hogy ezt a győzelmet Isten szerezte nekik. És Isten győzelmet adott nekik, visszaadta a szabadságukat. De nem költöznek be azoknak a házába, akiket legyőztek. Nem költöznek be azoknak a vagyonába, akiket megsemmisítettek. Mert ezt a győzelmet egyedül Isten szerezte nekik. Ettől kezdve a zsidó nép mindig megtartja a bizonyos purvi ünnepet, tehát ennek a megszabadulásnak az ünnepét. Azóta is a világtörténelemben nagyon sokszor előfordul a zsidók elleni népirtás, és mindig ezzel a történettel emlékeztek, hogy atyám királyunk, akkor is megmentetted a népedet, akik tűzben, vízben mentek a fenevedét, azóta is az ilyen nehéz időben, népirtásos időben a te segítségedre számítunk. Ma is megvan ez a zsidó népnél, ez egy örök ünnep, egymásnak ajándékokat küldenek, és köszöntik egymást, örvendeznek ezen a napon. Amikor mi egy ilyen régi ószövetségi történetet olvasunk a Bibliában, mint hogy a napokban is olvassuk a bibliolvasók valahogy szerint még a Eszter történetét, ennek a népirtásnak a történetét, a háborúskodásnak a történetét, nekünk mindig Jézus Krisztus szemüvegén keresztül kell nézni ezeket a történeteket. És úgy kell értelmezni, ahogyan azt Jézus értelmezte. Nagyon fontos megtanulni, hogy Jézus Krisztus a megbocsátást hirdette. És azt mondta, hogy még az ellenségnek is meg kell bocsátani. És ekkor kérdezte meg Jézustól Péter, hogy Ha valaki 70-szer vétkezik ellene, ha valaki 7-szer vétkezik ellene, bocsánat. Ha valaki 7-szer vétkezik ellene, akkor 7-szer kell megbocsátani. És Jézus azt felelte, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer. 7-szer is meg kell bocsátani. Annak a kifejezése ez a szám szimbólum, hogy mindig meg kell bocsátani. Ez a legfontosabb jézusi parancs, hogy bocsássunk meg egymásnak. A gyülekezeti életnek az alapja az, hogy mindig meg kell bocsátani a másiknak. A megbocsátás nem egy érzelemnek a kérdése, hanem a megbocsátás arról szól, hogy hozok egy tudatos döntést, nem gondolok többet a társamnak a bűnére, és elfelejtem azt a rosszat, amit velem szemben cselekedett. Nem gondolok arra, hogy akkor mit kellett volna tennem, nem gondolkozom többet, hogy hogyan kellett volna visszavágni, lemondok a bosszúról, és teljes egészében visszaállítom a régi meghitt kapcsolatot a társammal. A megbocsátás a hívő embernek mindig egy tudatos döntése. Nem az érzelmeinktől függ. Kedves testvérek, olyan sokszor látom, mint lelkipásztor a gyülekezetek életében, hogy jön egy településre egy új lelkipásztor. És az új lelkipásztor valamit nem úgy csinál, mint az előtte. Valamiben hibázik, valamiben rosszat tud. Hirtelen nem túl kedvesen beszél. És mi a testvérnek a válaszom? Többet nem jövök a gyülekezetbe. És vannak, akik évtizedeken keresztül attól kezdve nem jönnek a gyülekezetbe. Világosan emlékszem rá, amikor 21 esztendővel ezelőtt adjából, 21 esztendővel ezelőtt jöttünk el bemutatkozni a feleségemmel Kistarcsai gyülekezetben. Voltak többen, valamit mondtam, megsérteni se akartam senki. Miért? Mostanában végig sértem a gyülekezetet, igyekszem nem megsérteni az embereket. Valamit mondtam, soha többet nem jöttek a gyülekezetbe. 21 éven át. Van értelme? Velem tolt ki, saját magával. Ő esett ki az éltető közösségből. És látom, hogy ha jön egy új lelkész, valamit másképp csinál, mint korábban. Megkérni tőle a gyülekezet, hogy ezt miért csinálja másképp. Ez a mi gyülekezetünkben így volt 21 éven át. Hát a János mindig így csinál. Az illető megsértődik és mond valamit, és három ember kimarad a gyülekezetből. Ez a testvériség? Meg kell bocsátani. Ezt mondta Jézus Krisztus. Egyszer Hegedűs püspökről mondta, de nagyon igaza volt, hogy a vétkesnek is meg kell bocsátania. Tehát nem csak annak kell megbocsátania, aki sérelmet szenvedett el, hanem annak is meg kell bocsátania, aki megsértette a másikat. És nagyon gyakran így van a világban is, az egyházban is, hogy az sértődik meg a legjobban, aki a másiknak a sérelmet okozta. A megbocsátás az létfontosság. Aki nem tud megbocsátani, tönkre teszi az életet. Hadd mondjak el újra egy dolgot, többször elmondtam már a gyülekezetben. A mai világunkban is vannak olyanok, akik holokauszt túlélik. Egyre kevesebben vannak, de még vannak. készítettek olyan, megvalósítottak olyan klinikákat, ahol ezeket a holokauszt túlélőket kezelik a lelki problémáikkal. Nem tudnak aludni, szoronganak, állandó félelem gyötri őket, minden szóló az jut az eszükbe, hogy őket meg akarják ölni. És ha valaki valamit mond, de csak kicsi dolgot, nem nagy dolgot, csak kicsi dolgot, egyből az a válasz, hogy hát megint jön a holokauszt, megint el akarnak bennünket pusztítani. És nem bírnak ebből megszabadulni. És csináltak ilyen holokauszt klinikákat, tehát a túlélők számára, ahol kezelik őket, hogy tudjanak éjszaka aludni, hogy ne gyötörjék fájdalmat, félelmet, szorongások az életüket. És egy ilyen holokauszt klinikán történt, hogy valaki nem tudott aludni ezek miatt a nyomorúságok miatt, a régi emlékek miatt. Sőt, most azt mondják, hogy már olyan is van, hogy valaki a szüleinek a sérelmei miatt éli át ezt a traumát. És azt mondták neki, hogy bocsásson meg. És amikor az illető megbocsátott, akkor elmúltak ezek a szorongások. Elmúltak ezek az álmatlanságok, elmúltak ezek a kétségbeesések. Így hívják ezt szakszóval, hogy mondjam el, bocsánat, hogy ilyen szót mondok, hogy poszttraumás sérelmek. Tehát egy trauma utáni sérelmek. És azt mondják, hogy ez nemzedékeken át örökölt. Jézus azt felelte, hogy igen, vannak ilyen, bocsánat a kifejezésért, poszttraumás félelmei, bocsássuk meg és elmúlnak. Bocsássuk meg és elmúlnak az álmatlanságaik. Bocsássuk meg és nem fognak tönkretenni bennünket a keserűségeink. Valaki így mondta, hogy a harag az a méreg, amit a másik számára készítünk el, de bennünket öl meg. Nem csak két ember között van harag és keserűség és gyűlölet. Népek között is, nem csak egy nemzedéken áll. Évszázadokon áll. Jézus Krisztus azt mondta, hogy bocsássuk meg, nem csak kétszer, 70-szer 7-szer is. Rendezzük a kapcsolatot, állítsuk vissza a testvériséget, keressük meg a felebarátunkat, menjünk utána, mint a pásztor utána megy az elveszett báránynak. Mondjuk el a jó szavunkat, mondjuk el a megbékélésünket. Ez az egyetlen értelme, vagy ez az egyetlen módja, hogy a régi és az új sebeket rendezik. Jézus nem az ellenséggel harcolt, rómaiakkal sem harcolt. Jézus tudta, hogy az ő harca az ördöggel szemben van. Az ördögöt kell legyőzni. Nem a másik ember, ami ellenségünk. Az ördög akar bennünket egymással szemben fordítani. És nem az a jó, hogyha ő támad, akkor én még erősebben viszont támadok. Hanem az imádságommal és a szeretetemmel magamhoz ölelem a másikat. És a gyűlöletre nem az ellenállással, hanem a szerető átöleléssel válaszolok. Ma is nagyon sokan okoznak nekünk fájdalmat és keserűséget. A legjobb, ha kitérünk előle, ha megbocsátunk, ha rendezzük a kapcsolatot, de ha nem sikerül, kitérünk előle. Jézus azt mondta, hogy bocsássunk meg. Nagyon sok mindenki okozhat nekünk fájdalmat és keserűséget. Jézus megharcolta ezt a küzdelmet. Neki nagy árat kellett fizetni azért, hogy Isten meg tudja békíteni ezzel a világgal. Az életét kellett odaáldoznia a Golgotai kereszten. De ezzel megbékéltetett bennünket is Istennel is, és egymással is. És azt akarja, hogy békességben éljünk. Hadd térjek vissza egy gondolatban Eszter könyvéhez. Nem arra tanít bennünket Eszter könyvében a Biblia, hogyha megtámadnak bennünket, akkor gyűjjünk össze, és mi győzzük le a másikat. Nem arra tanít bennünket, hogy ilyen meg olyan manipulációval mindig próbáljuk a többiek fölé kenteni. Nem erre akar megerősíteni bennünket az élő Isten. Hanem arra akar megerősíteni, Krisztustól tanulva az igazságot. Bocsássunk meg a másik embernek. Pál apostol ehhez még hozzáteszi, hogy mondjunk le a magunk érdekéről, a magunk igazáról. És egyedül Krisztusra hallgatva a békesség és a megbocsátás útján válasz. Úrunk Istenünk, mennyei atyánk! Hozzád imádkozunk most a mi magyar nemzetünkért. Kérünk szépen, segíts bennünket arra, hogy ne legyen bennünk évtizedek vagy évszázadok óta tartó gyűlölködés, olyan, aminek az eredetére talán már nem is emlékszünk. Csak így tesszük, mert így tették a előttünk lévő nemzedékek is. Kérjük szépen, hogy adj egy ébredést Magyarországon, hogy mind többen téged kövessenek. Kérjük szépen, segítsd, hogy minden emberi, nemzetiségi, politikai gyűlölködést félretéve megbocsátó, irgalmas emberek tudjunk lenni. Könyörjünk hozzád, hogy adja Szent Lelked által egy nagy ébredést, hogy minél többen bűnbánatot gyakorolva hozzád forduljanak, tőled kérjenek irgalmat és kegyelmet. Könyörjünk hozzá, Urunk, azokért, akik az országokat vezetik, parlamentbe végzik a munkájukat, adj nekik bölcsességet, hogy mindezt a te akaratod szerint tudják vezetni, tudják cselekedni. Könyörjünk hozzá, Urunk, őrizd meg bennünket a nyár sok-sok veszélye és kísértése közepette. Kérjük segítséget, hogy ne csak fizikai pihenésben legyünk részünk, hanem lelki megújulásban is, és úgy tudjuk visszatérni a mindennapi feladatokban, megújulva, megerősödve, hogy ez még hűségesebben, még engedelmesebben végezzük. Köszönjük, Úrunk, hogy a te nagy kegyelmedben bizakodhatunk.
azt kérjük, hogy kegyelmedre küldjünk,
ne vonjunk tőle.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk, és ne jöjj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejád, és adjon néked békességet.